Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Negyedik évfolyam, ötödik adás. A panel beszélgetés témája: kényes egyensúly, biztonság és vagy munka. A panel beszélgetést 2023. május 11-én a CIO Hungary konferencián rögzítettük Egerben.
Kerekasztal beszélgetéssel zárjuk, egy panel beszélgetéssel zárjuk a mai napot. IT biztonsági témában a címe az a munka és a biztonság egyensúlya, illetve ennek a lehetőségei. A résztvevők Györke Zsolt, a Földgáz Szállító ZRT IT biztonsági és megfelelési szakértője, Kincses Károly, az IDOMSOFT IT biztonsági divízió vezetője, és Marik Csaba, a CIO a Phoenix Hungary Holding részéről. Az eseménynek, illetve a panel beszélgetésnek Tihirács Bálint lesz a Netlock IT igazgatója, illetve a VISZ biztonsági divíziójának, munkacsoportjának vezetője, a moderátora, úgyhogy Bálint, tiétek a pálya, és akkor elvileg itt azt az kérést kaptam, hogy a képek sorrendjében legyetek kedvesek helyet foglalni, tehát balról jobbra az lenne a megfelelő ülésrend. És akkor még kell adjak egy mikrofont, úgyhogy akkor ezt így mindjárt ki is osztjuk az illetékeseknek.
Szuper, haladszódunk is. Oké, mindig megtisztelő feladat az utolsó eseményének lenni egy rendezvénynek, amikor már a vacsora előtt, a wellness közben, alatt ér minket a panel beszélgetés. Úgyhogy igyekszünk olyan témákat érinteni majd, ami mindannyiótokat érdekel, és reméljük, hogy érdekes témákat fogunk behozni. Néhány gondolat, mielőtt belevágunk a kérdésekbe, és meghalljuk, hogy mik a gyakorlati tapasztalatok. Ugye, azt láthatjuk, hogy minden vállalatnál folyamatosan szigorodó szabályozások vannak. Egyre nehezebb belépni a rendszerekbe, a felhasználók egyre nehezebben tudják használni a rendszereiket. És mégis, még mindig azt érezzük, és azt halljuk, hogy kevés, ez nem elég. Most is több előadásból hallhattuk, például Ákos előadásában, hogy a régi e-mail védelmi megoldások már elavultak, nem fognak megvédeni minket, mert most már célzott támadások vannak, AI-ok vannak, másképp kell ezek ellen védekezni, de előkerült Ferenc előadásában, hogy ha túlzott védelmi megoldásaink vannak, akkor már kizárjuk a helyes tevékenységeket is a felhasználók oldaláról. Tehát itt azért érdekes kérdés lesz majd az AI-nak a szerepe, hogy mikortól lehet elkezdeni, meddig tart, majd ezt kérdések órájában úgy is fogjuk érinteni. Illetve Tibor most az utóbbi gondolataiban szerintem érdekes témát érintett a mentéseknél. Fogunk majd itt erről is beszélni a kérdéseknél, hogy milyen egy jó mentés, illetve mitől tudjuk, hogy jó a mentés, ugye, és ezeket próbáljuk a gyakorlatban. Úgyhogy igyekszünk szerintem érdekes témákat mondszolgatni. Az első kérdés az egy viszonylag nagyobb lélegzetvételű kérdés lesz, ami igazából azt próbálja körüljárni, hogy az a sok bevezetett biztonsági megoldás az mennyire nehezíti vagy könnyíti az üzleti működést. Gondolunk itt egy multifaktoros azonosításra, VPN-re, különféle bonyolult jelszópoliszikre, vagy akár a fájtovábbítás, tűzfalvédelmi szabályoknak az egyre szigorodó voltára. És Csavával kezdenénk a válaszadás sorát. Csaba, kérlek, mondj egy pár gondolatot, hogy titeket, mint CIO üzleti oldalon, hogyan érint.
Igen. Nehezítjük az üzleti felhasználók életét, ez nem tény. Viszont ami szerintem sokat változik, és sokat változott az utóbbi időben, ez, hogy mennyire fogadják el. Néhány évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt keresztülvinni IT security típusú költéseket. Most én azt gondolom, az utóbbi 1-2 évben ez jelentősen változott. Nyilván ebben jelentős szerepe van az adathalász kampányoknak, amikor a felhasználók is, üzleti vezetők is magukon érzik, hogy bizony ennek komoly következménye lehet. Tehát sokat változott ez a felső vezetőknek a tudatossága, és sokkal inkább elfogadják, hogy ez egy komoly kockázat, akár az üzletmenetet is befolyásolhatják ezek az IT security incidensek. És akkor én talán három aktuális ilyen kényes egyensúly use case-t mondanék, amit a közelmúltban felmerült nálunk. Az első az pont az adathalász kampányokhoz kötődik. Mindannyian többször szó volt ma is erről, 2023-nak talán az egyik legnagyobb IT biztonsági kihívása az adathalász kampányoknak a kezelése. Én azt gondolom, ez már fél évvel ezelőtt is elindult, lehet, hogy még régebben, de fél évvel ezelőtt mindenképpen felfigyeltünk erre, hogy jelentősen több az adathalász kísérlet. És készítettünk erre ismétlőoktatást, tájékoztatókat, és akkor gondolkodtunk, hogy ez elég? Jó? És akkor 19-re még lapot húztunk, és akkor tudjátok mit? Csinálunk még egy adathalász kampány tesztet. És azóta ezt folyamatosan toljuk, tehát szerencsétlen felhasználókat nem elég, hogy képezzük, hogy mire vigyázzanak, még folyamatosan hát nyilván fake adathalász kampánnyal bombázzuk. A másik, ami szintén egy viszonylag közelmúltbeli dilemma, az a spam kezelés. Nyilván nálunk is, mi is megcímezzük a spam e-maileket, hogy lássák a felhasználók, hogy ez egy spam gyanús e-mail. És ennek is a nagyságrendje jelentősen nőtt az utóbbi időben, és akkor eljutottunk abban a gondolkodásban, hogy ha már megcímkézzük, akkor mi lenne, ha blokkolnánk is. Tehát, hogy ne is engedjük be az e-mail fiókokba. És elindultunk ezen az úton, körbeírtam én személy szerint, hogy először én kapjam a kellemetlen kérdéseket üzleti oldalról, hogy tervezzük kivezetni, tehát hogy nem fogják megkapni a spam-es e-maileket, de ez elég nagy felzúdulást okozott. Ettől függetlenül meg fogjuk csinálni, tehát én azt gondolom, hogy ez a helyes út, és erre fel kell készíteni a szervezetet. Nyilván azt kell megoldanunk, hogy ne legyen olyan spamként kezelt e-mail, ami valódi információt tartalmaz. És akkor a harmadik példa erre a kényes egyensúlyra. Biztos hallottatok már olyanról, hogy Shadow IT. Van, aki találkozott már ilyennel, hogy Shadow IT? Jó, azért egy-két kész felemelkedik, igen. Tehát, hogy én bevallom, nálunk van ilyen, vagy hát nyilván igyekszünk, az a CIO feladata, hogy ezt csökkentsük, de nem volt egyszerű kitalálni, hogy hogyan kezeljük ezt a Shadow IT-t. Vannak olyan exotikusnak, legalábbis a mainstream IT-nak exotikusnak számító alkalmazások, amit nem tudunk, mert tudásunk nincs, kapacitásunk nincs, leginkább az utóbbi, hogy akár üzleti elemzés, architekttel, vagy üzleti elemzővel, architekttel megtámogatjuk. És én itt nyilván kerestem, hogy mi itt a legjobb gyakorlat, amire én jutottam, az, hogy az üzleti funkcionális igényeket ebben az esetben elengedem, viszont amihez ragaszkodom, és abban nincs kompromisszum, hogy a nem funkcionális igényeket, név szerint fejlesztési elvárások, üzemeltetési elvárások és a security elvárások, azt viszont mindenképpen teljesítenie kell minden alkalmazásnak. Tehát innentől előre menőleg minden egyes tender, minden egyes rendszer kiváltás vagy új rendszer, ha nem is tudjuk támogatni a funkcionális igényeket, a nem funkcionálisokat, nem funkcionális igényeknek meg kell felelniük minden alkalmazásnak. Talán ez a három dolog, amit így aktuálisan kiemelni.
Köszönöm, Csaba. Zsolt, mi a helyzet az FGS-nél?
Mi a helyzet az FGS-nél? Hát sok minden. Először is köszöntök mindenkit szeretettel, nagyon érdekes itt lenni egy ilyen igazi IT szakmai közösségbe. Nagyon izgalmas dolog, mert mindenki ért hozzá. És mindenki megéli ezeket a problémákat, amiről beszélünk. Visszatérve Bálint kérdésére. Milyen helyzet az FGS-be? Hát mi is nagyon sokat dolgozunk ezeken a problémákon. Az üzlettel nyilván a legfontosabb az üzlet, tehát ő hozza a profitot. Igyekszünk megfelelni, hogy Csaba is mondja, mi is az üzletnek természetesen, de vannak olyan helyzetek, szituációk, amikor nem tudunk mi sem kompromisszumokba belemenni. Vagy ha nekem is ki kellene néhány területet emelni, mi például a DRP-tesztekkel vagyunk elég rigorózusak, azt gondoljuk, hogy a Disaster Recovery Plan minden esetben fel kell építeni nagyon alaposan, és aztán, hogyha ezt több hónapon keresztül, több éven keresztül kialakítjuk ennek a folyamatát, akkor ezt tesztelni is kell. Ez nagyon komoly és kemény munka, azt gondolom, minden IT területen, minden IT osztályon, minden fontos üzleti alkalmazás vonatkozásában. És aztán eljön az az idő, vagy talán nem, az a jobb, hogyha nem, amikor a DRP-t elő kell venni, mert olyan probléma van, és fontos használni, és akkor megérzi az üzlet is, és akkor itt kötök vissza erre a kérdésre, hogy az üzlet is észreveszi azt, hogy bizony akkor 4 perc alatt sikerült az egyik szájtról a másik tartalék szájtra átállni, és akkor visszakapja a funkcionális üzleti alkalmazását. Szerintem ez nagyon fontos, és én nagyon sok munka van benne. Elsőre sem az IT, tehát itt kell egy nagyon fontos CIO támogatás emellett, meg hogyha van információbiztonsági igazgató, akkor a kettőnek közösen együtt kell ezen működnie, és vélhetőleg először az üzleti területet meggyőzni ugye ennek fontosságáról. És aztán amikor használni kell, akkor mindenki nagyon örül neki. Szerintem ez nagyon fontos. A másik dolog, amit lehet, hogy ugye az MFA világában mindig arról beszélünk, milyen fontos az MFA. Valóban így van. Aztán rájövünk, hogy de nem akarok előre szaladni, hogy amellett van más is, de ha picit visszább lépünk, akkor jelszavakkal is nagyon fontos foglalkozni szerintem, hogy azok jó minőségek legyenek, persze úgy, hogy adjunk egy megoldást a felhasználónak. Tesztelni olyan alkalmazásokat, keresni kell ezeket, amelyek rögtön a on the fly, tehát a jelszó begépelésekor, az új jelszó begépelésekor már megkapja azt az információt a felhasználó, amit az adott vállalatnak a policy-ja előír. Milyen hosszú legyen, kisbetű, nagybetű, stb. Nem mondom. És on the fly rögtön látja a felhasználó, hogy minek teljesül meg az ő jelszava, milyen feltételeknek teljesül. Nagyon fontos szerintem, és ebből adunk egy támogatást is a felhasználónak, és jó minőségek lesznek a jelszavak. Hozzátéve azt is, hogy egy ilyen alkalmazásra például meg lehet azt oldani, hogy kompromittálódott jelszót például használ le a felhasználó. Tehát, hogyha ez egy olyan szolgáltatás van összekapcsolva, amikor megveszi a szolgáltató a kompromittálódott jelszókat, és akkor rögtön ez kiderül, akkor nagyon nagy előrelép. És azt gondolom, itt is lehet egy kapcsolatot felépíteni az üzlettel. Először szerintem van ennek egy fejlődés története, az üzlet egy picit mindig ellenkezik, és aztán amikor látja, hogy jól működik valami, jó megoldást kap az IT-tól, akkor szerintem hasznos a dolog.
Köszönöm, Zsolt. Mi a helyzet egy fejlesztő cégnél? Károly, ti hogy élitek meg, hogy élik meg a ti felhasználóitok? Hány felhasználótok is van pontosan? Milyen területekről?
Igen, köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlök mindenkit. Nekünk, én Kincses Károly vagyok, az IDOMSZOFT-tól jöttem, az IT biztonsági területről, úgyhogy egy picit más nézőpontból látom a helyzetet. A mi cégünkben 700 plusz felhasználó van, ők a fejlesztők, akik előállítanak nagyságrendileg 230 terméket, szóval viszonylag sok szoftvertermékünk van. Ennek van több tízezres felhasználója, akik ügyintézőként működnek, és a több tízezres felhasználó mögött pedig az állampolgárok laknak, abból is sok millió van, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet. Az általunk előállított termékek túlnyomó többsége elektronikus információs rendszer. A jogszabályi besorolása szerint az IBTV törvényt kell alkalmazni, annak van egy végrehajtási utasítása, 41/2015-ös BM rendelet, biztonsági osztályba sorolni és a védelmi intézkedésnek megfelelő kontrollokat bevezetni. 237 terméknél nagyon sok revízión, nagyon sok változás van. Nagyon nehéz kizárólag compliance alapból IT biztonságot csinálni. Arra jöttünk rá, hogy ki kell alakítani egy partneri viszonyt ebbe a cégbe, és nekünk is valahogy a fejlesztési, üzemeltetési, operatív feladatok közé valahogy be kell, hogy kerüljünk. Ennek 4 fázisát tudtuk összegondolni, hogy egymás mellett tudjon élni a kontrollterület, illetve az informatikai terület. Az egyik volt a követelmény. A biztonsági követelményeket már a fejlesztés során valahogy be kell vinni ebbe a folyamatba. Mi agilis fejlesztési módszertanokat használunk. Nagyon nehéz egy 5-10 napos sprintbe egy vízesés modellbe szocializálódott IT biztonsági követelmény katalógus bevinni, ami 260 oldal, senki nem olvassa el, egyszerűen nem férünk bele, nem jön ki a matek. Az volt az ötletünk, hogy fordítunk egyet a helyzeten, és mi magunk megfogalmaztuk pontról pontra, hogy milyen biztonsági igények vannak, jogosultságkezelés, PKI, loggyűjtés, stb. És ehhez a követelménykatalógushoz párosítottuk hozzá jogszabályi előírásokat. A jogszabályból közvetlen fejleszteni, vagy kódolni, rendszert beállítani így nem lehet, ezt nem lehetett eladni. Ennek nagy sikere volt, ez volt az első fázis. A másik, hogy gyorsan tudjunk reagálni az elkészülő termékekre, oda mentünk azokhoz a kód repókhoz, amiben a fejlesztők dolgoznak, és ott elvégeztük még a build előtt a security ellenőrzést. El van-e mentve az alkalmazásba a password? Jó, de csináld, az nem lesz jó, mert majd a tesztelésen megbukik. Benne van-e a privát kulcsa valakinek? Szóval, hogy nagyon sok olyan ellenőrzési dolgot végig lehet vinni, még az alkalmazás készítése során. Ezt visszajelezzük a fejlesztőknek, már is kap egy azonnali visszajelzést, hogy mi a gond a szoftverrel. Majd megcsináljuk a sérülékenységi vizsgálatot. A sérülékenységi vizsgálat is nem kizárólag egy technikai tesztből áll, hanem egy beszélgetésből áll, egy nagyon részletes visszajelzésből. A negyedik fázis pedig egy biztonsági oktatás. Mi is megcsináljuk a hagyományos oktatásokat, új belépők oktatással, elvégezzük az éves kötelező IT Security Auditot, viszont kitaláltunk egy Security Champion programot. A Security Champion programmal a saját kis közösségünket, olyan 10 fővel dolgozunk ebbe a szervezetbe, nagyjából meg tudtuk duplázni, háromszorozni. Ez a program annyiból áll, hogy érdekes videókat, illetve az általunk fejlesztett alkalmazásoknak a biztonsági problémáit, megoldásait, feltöréseit mutogatjuk végig vissza a fejlesztőnek, és úgy arról tudok beszámolni, hogy amikor ezt real-time, tehát live videóba csináljuk, a cég 10-15%-a live-ban meg tudja nézni, majd utána legalább a fele végig kattintja ezeket a videókat. Ezen a Security Champion programon végigvezetjük a érdeklődőket, akik a mi kis közösségünkhöz tartoznak, és amikor visszamennek ismét üzemeltetni, fejleszteni, akkor már ebbe a szellemiségbe fognak ők is tovább lépni.
Igen, egészen más szektorok és egészen más problémák. Nagyon érdekes egyébként a három különböző szemléletmód. Én egy kérdés részletet szeretnék még visszahozni, amit Csaba egy részlegesen említett, ez a Shadow IT-hoz kapcsolódó, és én itt egy konkrét témára, a fájloknak a továbbítására kérdeznék rá. Ugye a kisebb méretű fájlok továbbítását azt általában megoldják a felhasználók, de van... Én tapasztaltam már olyat, hogy nagyobb méretű fájloknál nem feltétlenül a kitaposott úton indulnak el a felhasználók, vagy a számukra kedvezően. Találkoztatok-e ilyen problémával, hogy a felhasználók egyszerű megoldásokat használtak, mondjuk fájltovábbításra, üzleti adatok megosztására, és hogyan tereltétek át őket abba az irányba, vagy áttereltétek őket abba az irányba, hogy ezeket a lehetőségekhez mérten biztonságos csatornán keresztül tegyék. Csaba.
Igen, a probléma valós, és nincs is rá igazán jó megoldásunk jelenleg. Tehát, hogy valóban felhasználók is küldenek adatokat, nyilván próbáljuk terelni, hogy lehetőleg ez titkosítva menjen. Nyilván, amit nagy mennyiségű adat, az pedig a szállítóknak jellemzően a kiépített csatornákon. Tehát az SFTP vagy bármi olyan megoldás legyen, ami már kialakított csatorna. De igen, mi is keressük a jó megoldást erre.
Zsolt, FGS-nél előfordulnak nagyobb fájlok továbbítására vonatkozó kísérletek a felhasználók részéről?
Igen, előfordulnak, Bálint.
Hát általában azért többnyire azért úgy jelentkezik ez, hogy már a tűzfalon fennakadnak. Ugye mi az, hogy nem működik a toldacucot.hu, amikor éppen csak egy gázadat tervét kéne átküldeni beruházó kollégának. Igen, nem tudjuk ezeket a megoldásokat támogatni, és természetesen hát mindannyian tudjuk itt a teremben, a nagy gyártóknak vannak, a Microsoftnak, vagy a Googlenek, vagy az Amazonnak, mindenkinek vannak olyan encrypted, végpontig titkosítást tartalmazó támogatott supportált megoldásaink, minden vállalat bevezet. Természetesen ilyenkor próbáljuk ezekbe a csatornákba terelni a felhasználókat. Néha ez nem egyszerű, tehát egyszerűen a felhasználó kezelés nyilván mindenkinek fontos kérdés, és jó kell bánnunk a felhasználónkkal, általában ügyes, okos beszélgetéssel meg, sikerül meggyőzni a kollégákat. És nekem van egy prekoncepcióm, tehát nagyon fontos az információ biztonság mellett, hogy adjunk, és akkor itt vissza lehetne csatolni a Shadow IT-re is. Tehát, hogy adjunk megoldást. Tehát az nem működik, hogy szigor van, de nem adunk megoldást, mert akkor előbb-utóbb a felhasználó talál valami kiskaput. Itt is, hogyha van egy Teams-es megoldás, és látják, hogy könnyedén, frankon, praktikusan lehet használni, akkor általában elkezdik használni. Úgyhogy ez irányba megyünk mi is.
Nálatok, Károly, vannak ilyen előforduló esetek?
Köszönöm. Igen, előfordulnak, én csatlakoznék a Zsolt által elmondottakra. Megoldást kell adni, ez a titok szerintem is. Ha ezt nem tesszük meg, és csak kontroll van, ahogy a Zsolt is mondta, mi csinálunk 700 Shadow IT-st egy 700 fős vállalatnál, mert megtalálja a pendrive-ot, megtalálja azokat a külső szolgáltatókat, akiket még nem tudtunk blokkolni, egymás között az adatcserét kreatív módon meg fogják oldani. Nem beszélve arról, hogy a mi cégünknél informatikusok dolgoznak, tehát ott okosabbnak lenni, mint 700 informatikus, nagyon nehéz még a belső felhasználók között is. Úgyhogy a megoldás az a titok.
Igen, én sok ilyet tapasztaltam, ahogy haladtam végig én is az evolúción, először a külső tárolóeszközöknek a letiltásával indult, és itt szépen sorban a különböző tűzfalakon megfogható, interneten keresztül történő megosztásokkal folytatódott, és akkor úgy valahogy a felhasználók tanástalanná váltak, ahogy Zsolt is említette, hogy jó, de hogy akkor hogyan tovább. Tehát már minden le van tiltva, de mégis nekem meg kell osztanom egy 30 megás, vagy 50 megás, vagy 100 megás, vagy 1 gigás fájt, vagy tervrajzot, vagy bármilyen dokumentumot, és akkor mégis mi az út. Igen, egyetértek azzal, hogy praktikus olyan megoldásokat találni, amik biztonságosak, de egyúttal kiszolgálják azokat az üzleti igényeket, amik megjelennek. Ezt a fajtovábbítást csak azért gondoltam kiemelni, mert ez így az utóbbi időben egyre inkább előkerült így a különböző szűrőkön, és a távoli munkavégzésnél meg egyéb esetekben ez megint az én tapasztalataim szerint felerősödött. Zsolt említette a multifaktor azonosítás kérdését, ezt azért röviden szeretném, ahogy jelezte is, hogy vissza fogunk rá térni. Volt egy ilyen gonosz tervünk, amikor így előzetesen beszélgettünk. Nagyjából egy 3-4 évvel ezelőtt minden konferencián azt lehetett hallani, már amilyen konferencia éppen volt így a 3 éve a Covid alatt, de hogy már akkor online meg minden fórumon, hogy multifaktor azonosítást be kell vezetni, már a felhasználó névjelszó kevés, kiszivárog, megtudják, de semmi gond, mert megvan a csodafegyver, egy harmadik, egy külön komponenst hozzáteszünk, multifaktor, meg vagyunk védve, mindegy, hogy kiszivárog a felhasználó névjelszó, mert onnantól kezdve, ugye ez a második faktor, ez megvédi a mi felhasználóinkat, az ő entitásukat. Vajon most már ugye elkezdtek egy kicsit más információk jönni a világban, tehát most már azt mondják, hogy nagyon jó, hogy van az embernek multifaktor azonosítása, minden cég, ahogy tudta már, akik már itt tartanak, ezeket bevezették. De a kérdésem az arra irányul, hogy mennyire lehet ezekben vakon bízni, vagy mennyire gondolhatjuk azt, hogy a multifaktor azonosítás az biztosan megvédi a felhasználóinkat. Mik nálatok a tapasztalatok így egyáltalán a multifaktor azonosításra? Most egy fordított sorrendbe induljunk. Zsolt.
Mi azt látjuk, hogy természetesen szakmai cikkeket, előadásokat mi is alaposan megfigyeljük, és a környezetet magunk körül figyeljük. És azt látjuk, hogy a nagygyártók is észlelték azt, hogy bizony nem elég a mondjuk így az alapszintű multifaktoros autentikáció. Ugye mindenki először is a vállalat külső periméter részeit védi, a VPN-nel, hogy valamilyen megoldással felhasználók, ugye a távmunka kapcsán otthonról dolgoznak, vagy a partnerek be akarnak jönni, véletőleg van valami VPN megoldás, ami természetesen username jelszó mellett MFA-val, multifaktor autentikációval megvédünk, valamilyen gyártó termékével. És azt láttuk, hogy, és elárulhatok egy titkot, ugye Bálintnak volt egy Hacker News-os cikke, amiről már korábban egy picit beszélgettünk. Ugye ebbe is azt láttuk sajnos, hogy nem elégséges már a normál multifaktor autentikáció. Tehát bizony ezek a rendszerek, ezek megtörhetőek. Már csak a koruk miatt is. A különböző gyártók már ezek a fejlett multifaktoros autentikációt már elkezdtek üzemszerűen telepíteni. de mi is, mi magunk is teszteljük ezeket, ezt a fejlett multifaktor autentikációt. Ha belegondolunk, egy ilyen evolúciós oka van. Tehát a különböző gyártók, a Microsoft, vagy a behetjük az Apple-t, az NTLM és a Kerberos autentikációt használják, és egy grafikus felületen képes megvédeni a multifaktor a bejelentkezéseket. De egy parancsúri bejelentkezésre ez már nehezen megy, mert egyszerűen a kora okán nem képes a protokollt csekkolni és kontrollálni, tehát egy hacker bejut ilyen csatornán keresztül, akkor az oldalirányú laterális terjedés már nagyon nehéz megfogni. És nyilván az is, ahogy említettem, az is erre utal, hogy ez már nem elégséges, mert hiszen a gyártók is ezt már fejlesztik, ők is a rengeteg metaadatból, amit kaptak a világ különböző vállalataiból, ezt érzékeltük, ez nem elégséges, és bizony tovább kell lépni egy fejlettebb multifaktoros védelem, én azt gondolom. Mi is, hogyha tesztek megfelelőek, akkor véletlenül tovább lépünk majd, és egy stabilabb szolgáltatást fogunk nyújtani. Igen.
Köszönöm, Károly. Mi a helyzet a multifaktorra?
A multifaktort mi is használunk irodai környezetben, illetve a termékeinkben. A CLI esetében parancsornál nagyon nehéz multifaktort alkalmazni. A sok informatikus nem grafikus felületen keresztül, hanem parancsoros üzemmódba irányítja, illetve konfigurálja a rendszert. Itt lehet ugróállomásokat, proxikat használni, lehet tevékenységmonitoring rendszereket használni. Erre vannak megfelelő gyártók, cégek, akik kimondottan ilyen terméket szállítanak. Én azt látom, hogy elértünk egy olyan pontig, amikor nem biztos, hogy jelentősen fokozható a multifaktornak a tovább erőltetése. Tehát, hogy valamilyen olyan újfajta módszert, eljárás kell kitalálni, ami a napi munkát nem fogja megölni. Az, hogy a beléptetés során hányszor használ multifaktort mondjuk a felhasználó, az nem csak az élményét, de a munkának a teljesítményét is vissza fogja vetni. A mi esetünkben olyan 3-4 alkalommal használ háromfajta különböző multifaktort. És a határán vagyunk annak, hogy mondjuk a negyedik típus be tudjuk-e vezetni.
Hát igen, mert itt a felhasználók már kérdés, hogy ezt egyszerűen elfogadják-e, vagy egyáltalán tudnak-e olyan hatékonysággal dolgozni.
Igen, arról nem is beszélve, hogy ugye, ha már beszéltünk a magyar jogszabályokról, a több tényezős hitelesítésnek használja a jogszabály, tehát kell valami a tudáson kívül, amit birtokolni kell. És itt a harmadik eszköz mellé a negyediket a kezébe adni a felhasználónak, ami nem egy szoftveres keystore a gépén, mert nem lesz multifaktor, hanem valami olyan hordozót adni a kezébe, amit magánál tud tartani, és a napi munkát segíti, és nem veszélyezteti, valamint a virtuális gépek között ezeket a access tokeneket át tudja adni, ezt nagyon nehéz nekünk továbbfokozni.
Lehet, hogy a jövőben a belépésnél az informatika egy hátizsákkal különböző eszközöket ad majd át a belépő felhasználóknak, hogy a pénzügyes kollega az megfelelően el tudja végezni, hogy eljusson a könyvelőrendszerig, és majd belépjen hozzá. Lehet, hogy ez egy kicsit megbonyolódik majd a jövőben, mert nem csak telefont meg laptopot adunk, hanem adunk még 4 másik eszközt, amit különböző helyekre kell elhelyezni annak érdekében, hogy működjön. Valóban ennek a határát lesz majd szerencsés megtalálni.
Nekem volt alkalmam vénaszkennert kipróbálni, és a vénaszkennert bevezetni a géptermi beléptetés előtt. De azokat a vénaszkennereket, amelyek mondjuk egérbe vannak beépítve, vagy magához a munkaállomáshoz vannak kapcsolva, már a géptermen belül nem volt sikeres a bevezetése. Tehát a beléptetésnél még elment, ott még hajlandóak voltak lehúzni a kezüket, plusz a kártyájukat, és egy PIN-kóddal belépni a gépterembe. De bent magát a műveletet, a napi rutint, azt már a tenyerük fenntartásával, vagy ott tartásával a készüléken már nem lehetett végig.
Aztán már nem ment végig. Soba?
Nálunk ugye normál irodai környezet van. Ott még a cikk alapján elfogadható a multifaktor, úgyhogy egyelőre ezt tekintjük elfogadottnak, de nyilván előtetted a bogarat a fülembe, úgyhogy bevontam a kollégákat, hogy kezdjék el ezt elemezni, hogy hol lehetnek ebben sérülékenységek. De alapvetően egyelőre a Szent Grál az a multifaktor autentikáció.
Alapvetően igen, most már ez tulajdonképpen átalakult, hogy ez is egy alapszint, és ugye most már ennek a következő lépései fejlődnek, és itt is valóban meg kell találni a határt a nagyon bonyolult és a kevésbé és felhasználó barát megoldások között. Sérülékenységvizsgálatok a következő gondolatunk. Hogy állnálatok ez a kérdéskör? Mennyire vagytok aktív sérülékenységvizsgálók, mennyire vagytok passzívak, mennyire mondjuk az IB-törvény által említett kötelezettségeknek feleltek csak meg, mennyire vagytok ebbe proaktívak? Hogy néz ez ki nálatok? Mondjuk kezdjük ezt középen, Károly, nálatok.
Hát nálunk úgy néz ki, hogy az én kis csapatomnak része a sérülékenységi vizsgálati team, 3 fővel dolgozunk, minden általunk fejlesztett szoftvert, illetve informatikai szolgáltatást letesztelünk. Ez a belső eljárásunk, tehát úgy adjuk ki a kezünkből a szoftverterméket a megrendelő felé, hogy a sérülékenységi vizsgálaton átmegy, majd van egy hatósági kötelező kör, ahol szintén megtörténik ezeknek a rendszereknek a vizsgálata. Ezen is sokan gondolkodtunk, hogy a szokásos vizsgálati jelentések mellett mi az, amivel mi ki tudjuk egészíteni, segíteni tudjuk a fejlesztőknek, üzemeltetőknek a munkáját. És bevezettünk egy pár olyan újdonságot vagy érdekességet, ami korábban nem volt, vagy máshol nem láttam. Mondanék belőle egy pár példát. Például a sérülékenységeknél talált CVS szám mellé bevezettünk egy újfajta kockázati értéket, ami a kihasználhatóságra vonatkozik, az adott környezetbe, felhasználóval, adott működési infrastruktúrába vagy csökkenti, vagy növeli ezeket a technikai találatokat. Vagy például bevezettük az IT biztonsági javaslat című fejezetet, ami egyfajta sillabusz a sérülékenységeknek a megjavítására. Milyen sorrendben, és nem csak a hőtérkép szerinti besorolás szerint, hanem mondjuk a rövidebb, hosszabb időtáv alatt megvalósíthatóság szerint is osztályozni tudjuk. Bevezettünk egy olyan intézményt, ami egy mentesítési folyamat. Arra jöttünk rá, hogy minden sérülékenységet nem lehet kijavítatni kötelezően. Tehát ha belső rendőrséget játszunk a cégen belül, az nem fog működni, valamiben engedni kell. Tehát van lehetőség arra, hogy bizonyos találatok esetén, aminek a kockázata alacsony, vagy nem veszélyezteti munkánkat, igenis lehessen egy mentesítési folyamatban ezeket bedobni, és egy eljárással, több vezető jóvágásával, még a végén úgy kiadni a terméket, hogy ezek nem kerülnek üzemszerűen javításra.
Igen, érdekes a proaktív és az aktív, ugye nálatok ezek szerint ugye van már saját magatok által triggerelt, és ugye nyilván a megfelelésnek is eleget tevő vizsgálat.
Így van, próbálunk a fejlesztőkön túl, a jogszabályi megfelelésen, a fejlesztésen túl, még az üzemeltetőknek is segítséget adni. Például megmondjuk, hogy ezek a találatok az alkalmazásokban, az infrastruktúrában, a hálózatban, vagy hol jelentek meg. Nagyon megkönnyíti a feltalálását a problémának, ha ilyen információt is adunk, illetve próbálkozunk azzal, hogy az általunk hagyott nyomokat is megmutatjuk az informatikusoknak, hogy találkozzanak ezzel a problémával, keressék meg a logokba, megmondjuk, hogy mikor mit csináltunk, és még egy minta log lenyomatot is tudunk adni, ami segíti később a védekezést.
Proaktivitás ilyen szempontból igen, nem egy kész megoldást kapnak. És ha van nálatok, mi a helyzet?
Nálunk egy haviszken fut, egy nagy szolgáltatónak a haviszkenje. És hogy hát mennyire proaktív, arra talán kellő a látámasztást ad, hogy az én ösztönző rendszerembe is be van építve, hogy minimum milyen szkort el kell érjünk évvégéig. Tehát igen, abszolút benne van a köztudatban, tehát tudatosan tervezünk ezzel. És visszatérve a szkenre, tehát ha egyik hónapban valamivel nem kezdünk valamit, akkor annak a súlya a következő hónapra emelkedik. Tehát ösztönözve vagyunk arra, hogy folyamatosan kezeljük az itt felmerült sérülékenységeket.
Igen, ez is egyébként egy igen motiváló eszköz tud lenni, hogyha CIO-ként KPI-ba kerülnek ezek az értékek. Zsolt?
Mi is igyekszünk minden fronton védekezni a mindenféle sérülékenység ellen. Hát egyrészt belső saját szoftverrel végzett vizsgálatokat is végzünk, nyilván, hogyha már jogszabályról beszélünk, hogy jogszabály alapján, vagy egyszerűen csak jó akar lenni, vagy az ügyfelé okán, mondjuk egy 27001-es információbiztonsági irányítási rendszert bevezet, annak mindenféle kontrollpontjaival, akkor tudja, hogy ez kötelező is. Tehát végzünk mi is magunk saját erőből belső sérülékenységvizsgálatokat, nyilván itt különböző szerverekről, szoftverekről, belső-külső szoftverekről, rendszerekről is beszéltünk, illetve a nagygyártóknak is vannak olyan komoly előfizetés mellett olyan felületei, security felületei, amelyek végig szkennelik a teljes eszközparkot, és ezen felül külső szerződött partnerrel is szoktunk végezni különböző típusú
vizsgálatokat, tehát itt a kreativitásunk az sajnos határtalan. Mint a belső üzleti kollégák furcsálják időnként, mind a külső partner is, tehát nyilván itt lehet a külső wifi-t megpróbálni, feltöretni, hogy az megfelel az információbiztonsági elvárásoknak, a külső webszerverek, szájtok, VPN-ek, stb. Felületeit, de ad abszurdum, és ezek mondjuk így a blackboxos vizsgálatok, amikor nem adunk a külső partnernek, az etikus hackernek semmiféle accountot. De van, amikor picit tovább lépünk, ugye, akkor próbál kompromittálni ugye, a mentőrendszert. Ugye az előző előadásban hangzott az, hogy igyekszünk offline-t és mindenféle mentést megoldani, hogy visszaállíthatók legyenek a rendszerek. De vajon a mentőrendszer képes-e egy hacker, ha már bejutott kompromittálni? Ugye? Ez egy elég fontos dolog, hogyha meg egy DR folyamatot erre építünk, akkor szeretnénk abban biztosak lenni, hogy ez ne legyen így. Úgyhogy számtalan módon próbáljuk mi is, hogy mondjam, megbizonyosodni arról, hogy a, mondjuk az információbiztonsági ellenálló képességünk azért az megfelelő szintűje, igen.
Igen, talán sosem elég sérülékenységvizsgálati teszteket végrehajtani. A kreativitás az egyébként egy nagyon jó gondolat. Találkoztam olyan céggel, ahol a blackboxból, whiteboxba lépett át már, annyira bátor volt az adott cég, és akkor ott ugye sok érdekesség kiderült a forráskód és egyebek alapján, ami kívülről nem volt elérhető, vagy nem volt látható, viszont hogyha belül volt az ember, akkor nagyon sok érdekességet tartogatott mind a CIO-nak, mind pedig a fejlesztő csapatnak, aki ezzel foglalkozott. Az utolsó témakör az a mesterséges intelligencia lenne, mert azért itt a konferenciát több szempontból át is itatja ez a kérdés. Itt azt a kérdést szeretném nektek föltenni, hogy hogy látjátok jelenleg a biztonsági megoldásokban, a ti tapasztalataitok alapján, mekkora szerepet tölt be a gyakorlatban, azt halljuk, hogy mennyire jó lenne az elméletben, de mekkora szerepet tölt be a gyakorlatban ez a védelmi megoldás, mikortól lehet ezt használni? Tehát van-e esetleg olyan minimum fejlettségi szint, amit el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán az AI-t alkalmazni lehessen, és van-e ennek esetleg egy végső határa, ahol már esetleg kontraproduktív az AI használata? Induljunk Csabától.
Jó, egy nagy multinak a kis magyar leányvállalatánál, tehát nekünk erre sem tudásunk, sem kapacitásunk egy kis IT-nál ezzel foglalkozni. De nyilván figyeljük, hogy a gruptól milyen use case-ekkel jönnek elő, mit javasolnak, és azt tudom, hogy ott mind az üzleti use case-ekben gondolkodnak, hogy hol lehet mesterséges intelligenciát használni, illetve a biztonsági oldalon is felmerült ennek szükségessége, hogy ezt is vizsgálják. Egyenlőre itt tartunk, tehát jelenleg nem használjuk, de keressük a lehetőségeket.
Köszönöm. Károly?
Mi mesterséges intelligenciával a IT security termékekbe találkoztunk legelőször. Évekkel ezelőtt már megjelentek ezek az opciók bizonyos szűrőrendszerekbe, levél, illetve tartalmi szűrőrendszerekbe. Én azt mondanám, hogy a machine learning-gel találkoztunk a legtöbbet. Hogy mondjak egy példát, itt volt szó levelezésről, volt szó egy csomó más termékről, és arra, amire mi tudjuk használni, például a spam szűrés esetén azoknak a thresholdoknak a meghatározása, amelyek mondjuk a napi várható spameknek a beérkezésére irányul. Korábban mi azt csináltuk, hogy meghatároztunk egy alsó meg egy felső értéket, hogyha az alá csökken, akkor rá kell nézni, hogyha megnövekszik a spameknek a érkezés, akkor szintén beavatkozást igényel. De manapság már nem így van. Ezek a számok nem fixen beépített számok, nem mondom azt, hogy 10 és 1000 között van ez a threshold, hanem ez folyamatosan változik. A mi általunk használt termékekben van ilyen machine learning lehetőség, ami megmutatja nekünk előre a mi múltunkból, hogy mennyi spam várható arra a domain névre, arra a levelezési szolgáltatásra, ami nekünk nyitva van az internet felé. És ez a threshold gyakorlatilag folyamatosan változik, 1-2-3 napra látunk előre, és az a gyakorlat, hogy egészen jól működik. Nagyon ritkán van ennek a thresholdnak hibás értéke, illetve ott, ahol jel ez a rendszer, ott valóban beavatkozás szükséges.
van hasznossága, és használtok is már ilyen megoldást.
Abszolút használjuk, ez automata módszerrel történik, ugye azoknál a szolgáltatásoknál tudjuk ezt alkalmazni, amelyek alapvetően internet alapúak. Ugye ezt a típusú kapcsolatot nem tudjuk kitiltani a hálózatból, az e-mailezés kimondottan ilyen, ami mondjuk internet felől jön.
Köszönöm. Zsolt?
Hogyha én Csabához kell csatlakozzak, tehát nálunk is azt látom, hogy egyrészt egy nyitott menedzsment kapcsán mindig támogatásra kerül a sok-sok üzleti adatból, milyen törvényszerűségeket lehet megfejteni, hogyan vált, ugye nagyon más a földgázszállító rendszert irányítjuk, vezetjük, és egy SCADA rendszerben rengeteg adatot kapunk. És ez a mesterséges intelligencia tipikusan ezzel általában többet tud kezdeni, mint egy ember, nyilván kell tanítani. Tehát egyrészt ez a felhasználási terület, itt különböző törvényszerűségeket próbálunk észrevenni fogyasztással kapcsolatosan, forrásfogyasztással kapcsolatosan, gázrendszer kapcsán. Ez az egyik dolog. A másik, és akkor itt Károly Összkál, hogy csatlakozzak, igen, információbiztonság oldalról. Hát mondhatnánk azt is, hogy a nagygyártónak a felügyeleti rendszere, azt gondolom, hogy tanul, nem vagyok benne biztos, de amikor bejelentem az adott eseményt, hogy ez vírusos, vagy a phishing levél, akkor azt veszem észre, hogy reagál rá. Nem tudom, hogy ez így van-e, de én azt gondolom, hogy igen. Itt a felügyeleti rendszerről, az általános felügyeleti rendszerről is beszéltünk, vagy e-mail rendszerről, nálunk két különböző gyártórendszer is védi az e-mail forgalmat, és azt gondolom, hogy mindegyiknél van egy ilyen háttér. A másik pedig, és ezt az utolsó gondolatot hadd mondjam, még engedjétek meg, mi igyekszünk a nyers netflow-t, ami a hálózaton belül áramlik, azt is megfogni, és egy mesterséges intelligenciával megetetni, úgyhogy semmiről nem tud, de mégis mindenféle robotok működnek benne, és brute force-attak, és mindenféle egyebre ad riasztás, és ez bizonyabban működik. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak a beszélgetést, az időnk a végére ért. Köszönjük szépen.